Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Szép jó napot, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, március 5-e csütörtök van, és 4:10 lesz 2 perc múlva a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És 06302010909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Nézzem, hogy mi az, ami a legfrissebb. Ja, a hallgató írt, aki a töltőkről, tehát azonnal aggódott, hogy majd 30 Tesla áll sorba. Mm-hmm. Persze, bővítik majd a hálózatot, de mennyire életszerű, mennyire töltőre és milyen hálózati fejlesztésre lenne szükség a jelenleg utakon közlekedő robbanó motoros autók elektromosra cserélésére. Személy szerint azt gondolom, hogy a hidrogéncella jobban lefedi a nagy távolságú utakat, mint a tisztán akkumulátoros megoldás.
Nincs még eldöntve ez a vita, hát és az infrastruktúra kiépítés az valóban egy probléma. Itt a Tesla esetében külön szituról van szó, mert ők telepítik a saját hálózatukat, a superchargereket, és szerintem ők felmérik azt a szituációt, hogy hova kell és hova érdemes telepíteni, hiszen gyakorlatilag azt mondja, Magyarországon van egy pár Tesla az utakon, az még nem jelenteni azt, hogy így lefedik az egész országot, ők útvonalakat építenek.
Igen, de a hallgató meg azon aggodalmaskodik, hogyha ugye minden benzinmotoros autó mondjuk elektromos lesz, akkor hány ilyen dugó kell, hogy ott álljanak és töltsenek az autók, mert hogy ugye nem olyan gyors, mint a benzines, hogy megtankolsz, 2-3 perc kiállsz.
Hát jussunk el odáig.
Hanem, hogy fél órát. Igen. Hát igen, meglátjuk majd. Meg hát addig fejlődik az elektromos áramtárolás, az akkumulátor technológia, a töltési gyorsaság, szerintem ez majd megoldódik.
Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1.
Na, hogy azt Endre már beharangozta, arról fogunk beszélgetni, hogy a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás hogyan tud már önállóan akár kibertámadásokat indítani, és ilyen biztonsági problémákat okozni, és ebben lesz segítségünkre Frész Ferenc, a Cyber Services ZRT-nek vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Ezt hogy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag hacker nélkül esetleg úgy tanított, úgy programozott mesterséges intelligencia önállóan fog tudni beavatkozni, biztonsági réseken gondot okozni, hogy kvázi nincs mögötte senki?
De az a kérdés, hogy a hacker nélkül az mikor történik,
meg közvetlenül. Igen, azért mondom.
Ugye valahogy be kell jutnia egy rendszerbe egy ilyen támadásnak. Ennek a bejuttatása azért némi előkészületet ezért igényel a támadóktól. De nagyon közel jársz a valósághoz. Valójában arról van szó, hogy most már 18 óta az figyelhető meg, hogy ezek a bizonyos botnet hálózatok, ugye, amik egyes statisztikák szerint 70-80%-ban, a mi statisztikáink szerint több mint 99%-ban felelősek valójában a nagy tömegű támadásokért, és úgy a modernebb ransomware, illetve a malware beterjesztésekért. Ezek már valójában automatikusan működnek, de 18-ban volt legalább 5 olyan eset, amit a kivizsgálásakor arra jöttek rá a vizsgálatot végzők, hogy bizony machine learning alapú már a botnet, illetve tehát az a hálózat is, ami a fertőzéseket végzi, illetőleg maguk a malverek tartalmaznak olyan mesterséges intelligencia alapú eljárásokat, amik a viselkedésüket befolyásolják. Ez mit jelent? Ez valójában azt jelenti, hogy ugye hosszú ideig fennálló fenyegetettségekről beszélgetünk leginkább, tehát nem egy hagyományos ransomware-ről, ami bemegy, megüti a rendszert, megfertőzi és eltitkosítja a fájlokat, majd megzsarol, mert az egy viszonylag egyszerű mechanizmus, hanem arról van szó, hogy vannak olyan malverek, amiknek nem egy funkciójuk van, nem egy feladatuk van, hanem ugye várnak különböző command and control utasításokat az irányítóktól, Ebben már meg lehet különböztetni azt, hogy vannak olyan irányítók, olyan command and control szerverek, amik mesterséges intelligencia alapúak, és vannak olyan malverek, amik szintén. Ez azt jelenti, hogy akár évekig inaktív, vagyis nem is igazából inaktív, hanem évekig gyűjt információt. A felhasználói szokásokról, a felhasználókról, a mentési rendről, az éppen aktuális javítási szintről, biztonsági szintről, és akkor üt, amikor az a legalacsonyabb. És ezt egy folyamatos ilyen kiértékelő, elemző rendszerré nevelik már ki, és 18 óta a nagyobb data breach-ek, most a legutóbbi, ugye az IKEA-t érintő 140 milliós data breach, hosszú évek alatt ugye szállított el a vásárlóknak, a webshopos vásárlóknak az adatait, és mindig aktuálisan csak olyan vásárlókat választott ki, ahol nem tűnik fel. És nem egyszerre vitt, tehát ugye az volt a különbség, hogy nem egyszerre vitt el nagyon sok adatot, hanem hosszú évek alatt csepegtetve vitt el adatot, mégpedig olyan módon, hogy az ne tűnjön föl az üzemeltetőknek. Ezt így kell elképzelni sokkal inkább, hogy...
Hát igen, ugye ez hasonló a gondolkodás módja az egésznek, mint amikor ugye ezeket a mikrotranzakciókat végzik el a rendes tranzakcióknak az árnyékában, amikor eltűnik egy pár cent, vagy egy pár tized cent, és akkor, hogyha ez egy milliószor tűnik el, mondjuk egy év alatt, akkor abból összejön egy rendes összeg.
Hát igen, ez egyfajta, ez elképzelhető, de hogyha megnézitek azt, hogy a botneteknek a legtöbbje ugye jelenleg is arról, vagy arra van fölprogramozva, hogy a bitcoin mining, vagy a coin mining típusú fertőzéseket terjessze be, mert hiszen így nyernek gépidőt, kvázi lopnak gépidőt a minerek, hogy bitcoint állítsanak elő, vagy bármilyen digitális...
Tehát ezek azok a behatolások, amik átveszik az erőforrásom.
Ez az erőforrás.
Nem tudom,
de... Így van, ez az erőforrásért megy.
Igen.
Csak azért,
onnan tudom esetleg, hogy belassult a gépen.
Hogy még nagyobb legyen ugye ez a hálózat. És itt a következő, ha már a mesterséges intelligencia használatát, meg a támadásra való használatát említjük, vagy erről beszélünk. A következő az, amikor ugye a mobil rendszereket feltűzik meg malverekkel, és összekapcsolják ezeket egy nagy számítás kapacitássá, amivel aztán egyébként egyéb gépi tanulásokat segítenek. És innentől kezdve ugye az ingyen, kvázi ingyen kapott erőforrással megtöbbszörözik ugye a számítási kapacitásokat, és ezt aztán tudják használni a bármire, az imént említett példára is, illetőleg arra is, hogy egymással összekapcsoljanak ilyen rendszereket, és az éppen aktuálisan leggyengébb ponton tudjanak aztán támadást intézni egy másik rendszer ellen. Hát ez az, ami a jövő. A jövő annyira jövő, hogy 18 óta ez már megfigyelhető. Aha. De gondoljatok bele abba, hogy olyan is létezik, hogy malverek úgy mennek be rendszerekbe, hogy megfertőződ egy számítógép, és erről a számítógépről elkezd terjedni. És megkeresi azokat a pontokat, amiért ugye bekerült a rendszerbe, vagy egy zárt rendszerbe bekerül, még USB-n, nem internetről, és addig megy a hálózatban, amíg egyébként, vagy addig másolja magát gépről gépre, amíg talál egy olyan kijáratot, ahol már internet kapcsolata van. És innentől kezdve a malverek egymással kvázi egy belső hálózatot alakítanak ki, és egymásnak adnak utasításokat, és az utasításokat, illetve az adatokat egymásnak átadva láncban, ugye a végpontig, ami aztán meg tudja juttatni az internetre,
de
az interneten lévő command and control-ra. Tehát ezek az intelligenciák, ezek már igenis léteznek.
Ez azzal is járhat, hogy ugye sokáig figyel, sokáig gyűjt adatot, elemez, osszoroz, ez a sokáig, ez lehet olyan hosszú idő, hogy esetleg elvész a nyom, hogy ki áll a...
Tehát konkrétan az is persze, tehát a legutóbbi az egy tavalyi incidens volt, ahol ha jól emlékszem, az amerikai CIA fedezte fel a saját rendszerében azt, hogy fertőzése van, hosszú ideig fennálló típusú fertőzése volt, hogy APT, de az 7 évig bent volt a rendszerben. Tehát 7 évvel az előtt juttatták be.
Nagyon jó. Akkor ugye, amikor felfedezték, akkor oké, le tudják állítani, de az alatt a 7 év alatt, azt a részt, illetve az alatt a 7 év alatt mi szivárgott ki, azt majd...
Arról fogalmuk sincs,
csodálatos.
Említettem az IKEA esetet, ott gyakorlatilag a mai napig nem jöttek rá arra, hogy mi és milyen módon juttatta ki az információt, mert hogy arra is fel volt készítve, hogy az összes nyomát eltüntesse. Tehát ezek már majd, hogy nem önállóan tudnak működni.
Ez biztos fölkerül a főbűnök közé abba a dogma kartában, amit most össze fog állítani az egyház a különböző IT szakértőkkel együttműködve a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban.
Igen, mert hogy ugye ott most csak az arcfelismerésről, meg a megfigyelésről van szó, meg az emberi jogokról, de valójában ezek az algoritmusok, ezek a háttérben sokkal komolyabb dolgokra is képesek már.
Menjünk majd vissza egy picit a kezdetekhez, mert hogy ezek már nagyon összetett és bonyolult dolgok, de nem csak erre kell gondolni, hanem arra is, hogy van egy csomó minden, például amit említettél, az adatgyűjtés, hát ezt egy ember is meg tudja csinálni, csak baromi sokáig tart, meg kinek van arra türelme, meg ideje, hogy 4 éven keresztül gyűjtsön mindenféle adatszegmenseket, ugye? Tehát vannak dolgok, amik annyira jól tanítható gépeknek, amiket tök könnyen el tudnak végezni. De ilyen mondjuk egy csomó sérülékenységnek a kiaknázása is, nem? Hát ezek is megvannak, mert egész egyszerűen csak meg kell nyomni egy gombot, és alapból lefuttat egy csomó mindent hát egy egyszerű szoftver.
De hát alapvetően ezekben a malverekben, amiről beszélünk, hogy milyen intelligenciák vannak, ugye ezeket felügyelt gépi tanulásnak lehet nevezni, valójában úgy vannak felkészítve ezek a malverek, hogy képesek legyenek bizonyos helyzetekre reagálni, tehát klasszifikálnak. Ugye ehhez nekik vagy kommunikálni kell egy komolyabb infrastruktúrával folyamatosan, hogy a döntéseiket meg tudják alapozni, tehát egy háttérrendszerrel, vagy már vannak olyan betanított mintáik, amik alapján egyébként végtelen egyszerű dolgokra is képesek már. Tehát önállóan törnek jelszavakat, önállóan találnak ki, önállóan profiloznak, önállóan.
Hát ott az összes adat, ami alapján hát ő képes.
Valójában ugye találkoztunk már olyan malware-rel, amiben például a beszélt nyelv algoritmikájának a gépi tanulási metódusai be voltak kódolva, hogy egyrészt felismerje azt, hogy milyen nyelvi területen van, és ahhoz képest reagáljon. De abban is gondoltok bele, létezik már olyan, hogy ha a kamerádon, a billentyűzeteden, vagy a mikrofonodon keresztül figyel egy ilyen malware, de most beszéltetek itt a Tesla-król, meg itt ugye volt erről hír, hogy át lehet verni a kamerarendszereket is, meg ilyenek, tehát ez is az AI-t ugye át lehet verni. Olvastam ma reggel. Az ötöt eszembe pont, hogy van olyan malware, ami csak akkor támad, ha te ülsz a gép előtt. Mert hogy pont egy több felhasználós rendszerben például ő arra van programozva, hogy csak a te tranzakcióidat célzottan csak a pénzügyi vezetőjét, vagy csak a CEO-jét figyelje meg, akkor bizony a kamerán keresztül simán meg. Marha egyszerű módon meg lehet azt csinálni, hogy képfelismeréssel felismerő kiül előtte. És csak akkor aktiválódik. Tehát ez most
hát
meg
gondolom minták alapján is felismeri. Persze. Tehát, hogyha mondjuk nem kamerával nem fér hozzá, akkor a megfigyelj gépelési mintából, igen, vagy bármilyen igen. más mintából.
Igen.
Hát ugye, oké, az embernek végigfut a hátán a hideg, amikor pont most az előző blogban Teslákról, meg tesztvezetésről beszélgettünk. Milyen videókat dobott be nekem a YouTube rögtön utána a Tesla tesztvezetés videókat? Mondjuk szerencsére pont érdekes volt számomra, de hát...
Ja, fontos arról is beszélni, hogy ugyanez a technológia megjelenik a védelmi oldalon. Uh-huh. Tehát, hogy most ne kiáltsunk farkast, uh-huh. megint.
Na ezt akartam mondani, igen, hogy másik oldalon is ott van.
De tök ugyanez. Uh-huh. Tehát valójában ugyanúgy a felhasználó viselkedést figyeli, meg a hálózati viselkedést figyeli, meg rendkívül jól taníthatóak uh-huh. ugye azok a védelmi mechanizmusok, amik az anomália detekciókat például megcsinálják, ami a normálistól való eltérést, a klasszifikációt, a trendanalízist, ezek ma már olyan elemzési funkciók, amiket nem emberek végeznek már, hanem machine learning-gel csináljuk mi is, és ezeket visszatápláljuk ugye a védelmi rendszerbe, és a védelem ilyen szempontból hatékonyabbá válik ugyanezekkel a technológiákkal. És hát nem beszélve arról, hogy aztán hogyan fogod tudni megkülönböztetni ugye egy olyan szoftvernek a viselkedését egy normális szoftverétől, ami már hogy hívják ezt, leutánozza a normális szoftver viselkedést. Ez a legújabb irány, hogy olyan trójai vírusok érkeznek be, amik konkrétan leutánozzák a normál működést.
Azt hiszed, ezért, hogy használsz valami szoftver,
nem, azt fogod használni, azt fogod használni, úgy is viselkedik, semmilyen furcsa dolog nincs benne, de bizonyos körülmények között aktivizálódik. Uh-huh. És egészen addig eljátsza, hogy ő nem az. Sőt, olyan is van, ami megtanulja a másik szoftvernek a viselkedését, és innentől kezdve kezd el olyan lenyomatokat utánozni. Nagyon egyszerű példát fogok mondani. Van olyan malware, ami úgy szivárogtat ki adatot, hogy csak akkor küld információt, és abba az irányba küld információt, amilyen irányból te mondjuk webezel. Uh-huh. Tehát te felkeresel egy weboldalt, és gyakorlatilag a botnetet utasítja arra, hogy ahhoz a weboldalhoz közel az interneten létesítsen neki egy átjárót, ott megnyílik egy átjáró, és oda fog kommunikálni. Ember legyen a talpának, aki megkülönbözteti a te csomagjaidat, és egyébként a malware csomagjait, miközben csak abban a sessionben dolgozik, amit te nyitottál, tehát valójában normál működést utánoz. Ezek elképesztő érdekes, szakember szemével nagyon érdekes kihívások, de nem egy, nem kettő ilyen van már.
Oké. Mi a következő lépés? Jobbat kell gyártani.
A verseny. Tehát itt most elindult az a verseny, hogy a gyártók beépítik a különböző mesterséges intelligencia algoritmusokat, és igazából nem is csak algoritmusokat, ugye, hanem felügyelt vagy nem felügyelt gépi tanulással, nem felügyelt gépi tanulással még nem annyira szeretnek ugye játszani, mert az nem annyira kontrollálható, de a felügyelt gépi tanulású előre betanított minták alapján döntést hozni képes védelmi rendszerek, ezek nagyon fejlettek már, ezek itt vannak. Hát majd jön az, amikor már el kell engedni a védelmi rendszert is, de akkor meg az lesz a következő kérdés, hogy ki fogja kontrollálni. Mondok egy nagyon érdekes példát, hogy hol használjuk ezt mi. A malware elemzésnél például teljesen ugyanolyan hatásmechanizmussal vagy mechanizmussal dolgozunk, mint ahogy a malverek dolgoznak. Tehát ugye, hogyha egy labor körülmények között felépített hálózatot képzelsz el, akkor nekünk ugyanúgy meg kell kvázi fertőzni ugye a sandboxokat, azokat a tesztgépeket, amin a malvereket elfuttatjuk, és command and control-lal irányítjuk ugye az operációs rendszerek viselkedését, miközben azt próbáljuk meg elemezni, és ez már gépi tanulással segített elemzés, hogy hogyan viselkedik a malware. Miközben a malware megpróbálja érzékelni, hogy őt megfigyelik, és megpróbálja, van egy ilyen anti-VM technológia, ugye, vagy anti-labor technológia, és ha ő azt úgy érzékeli, hogy őt megfigyelik, akkor nem fut el.
Akkor nem úgy működik, nem aktiválódik.
Nagyon jó.
Nem aktiválódik. Hát, oké. Pont hétfőn beszélgettünk Heuréka élményrovatunkban Kis Gergellyel arról, hogy ugye milyen izgalmas volt, amikor a Stockfish ellen az AlphaZero játszott, két algoritmus, és hogy mi történik. Hát ugye itt is ugyanerről van szó, csak itt éppen adatbiztonsági szempontból.
Csináltunk olyan kísérletet, de ez csak tényleg kísérleti jelleggel, hogy két algoritmust egymásnak engedtünk, az egyik védekezett, a másik támadott, de hogy egyébként egymástól tanultak. Uh-huh. És kiegyenlítődött a helyzet, mert megtanulták egymás képességeit, és nem ment tovább. Tehát mind a kettő képes volt támadni és védekezni is.
Hát egy ilyen padhelyzet
alakult ki, mert hogy ugye nem tudtak már többet.
Igen.
És akkor innentől kezdve ez ugye, ha nem felügyelt gépi tanulással mész, akkor ez lesz az eredmény, hogy a védelmi rendszeredet egyébként, és erről szeretnék egy gondolatot csak nyitni, nagyon könnyű befolyásolni arra, hogy ellened forduljon. Tehát, hogy valójában az a nem mindegy, hogy most már az is megfigyelhető, és ez egy komoly veszély, hogyha ha nem csak minta alapú, hanem egyébként nem fegyőzött géptanulással, vagy egyéb neuronhálós megoldásokkal rendelkező védelmi rendszereket alakítunk ki, ott nagyon kell arra figyelni, hogy senki ne tudja befolyásolni azt, hogy mit tanuljon meg. Mert hogyha rosszat tanul meg, ha valaki befolyásolja azt, hogy mondjuk egy támadási vektort tanuljon meg, akkor azt fogja végrehajtani. Tehát, hogy ellened is fordulhat, ez kicsit utópiának tűnik.
Hát nem annyira utópia, hogyha az emberi szervezetet vesszük, akkor az immunrendszer maga az emberi szervezet ellen fordulás hasonló.
Nagyon hasonló, hogyha elhitetjük azt a egy ilyen aival, hogy az a normális, akkor azt megengedi egyfelől, nem szűri ki, vagy egyébként ugye torz mintából tanulva rosszul dönt, vagy hogyha egyébként nem felügyeljük a tanulását, akkor át lehet kvázi állítani a másik oldalra, és akkor onnantól kezdve Guy Fawkes maszk ide vagy oda, teljesen mindegy. Hogy mi lesz, és ezt már egymással fogják csinálni a szoftverek.
Kicsit olyan érzésem, mert hogy így a felszínen a felhasználók közt zajlik a buli, megy a parti, és a mélyben, a digitális pokolban pedig ott fenekednek ránk a bitek és bájtok, és egyszer csak a felszínre törhetnek. Hát nem jó, mindig aggódás fog el, amikor beszélgetünk veled, de hát...
Érdekes témákat hoztak.
Abszolút, igen, te meg a válaszokat hozzá. Köszi szépen, hogy itt jártál nálunk, megint érdekes és izgalmas volt. Frész Ferenc volt a vendégünk, a Cyber Services ZRT elnök vezérigazgatója.
Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
Get your bets down, ladies and gentlemen.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Két koronavírussal fertőzött beteg van Magyarországon. Az iráni egyetemistákat a Szent László kórházban karanténba helyezték. A diákok nagy valószínűséggel Iránban fertőzöttek meg. Most feltérképezik a hatóság szakemberei a diákok a szoros kontaktusban lévő embereket. A koronavírus.gov.hu kormányzati oldal adatai szerint 21 ember van elkülönítve a vírus gyanúja miatt, és eddig 230 vizsgálatot végeztek el. Világszerte pedig több mint 94 ezer fertőzöttet tartottak nyilván szerdán este. A gyógyult betegek száma meghaladta az 51 ezret. a betegségben pedig több mint 3100-an haltak meg. Már az EU intézményeiben is fertőz a koronavírus. Az AFP értesülése szerint Brüsszelben az Unió egyik intézményében egy embernek pozitív lett a tesztje. Az RTE tudósítása szerint egy férfi dolgozóról van szó, aki nemrég Olaszországban a vírus által leginkább sújtott európai országban járt. Az első megerősített eset ellenére az Európai Parlamentet nem zárták be. Folytatódik az M1-es autópálya főváros környéki szakaszának felújítása. Az M0-ás és Tatabánya között mindkét irányban megújul a stráda az év végére. Kezdetben a leállósávot újítják fel a Győr felé vezető oldalon, elsőként a Zsámbéki pihenő és a Bicskei csomópont környezetében. A munkaterület mellett óránként 80 km-es sebességkorlátozást és a teherautóknak előzési tilalmat vezetnek be. A korábbi elképzelések szerint idén nyárra elkészülnek az engedélyezési tervek a pálya 6 sávosra bővítéséhez. Pénteken tovább csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu szerint a benzin átlagára 9 forinttal, míg a gázolai 8 forinttal mérséklődik. Elindult a sertéshúsfogyasztást ösztönző tavaszi kampány. Országszerte 15 városban 6 áruházlánc üzleteiben tartanak kóstoltatásokat, részt vesznek szakmai rendezvényeken, fesztiválokon, valamint átfogó média kampánnyal is segítik a magyar fogyasztók tájékoztatását. A hazai sertéshúsfogyasztás jelentősen elmarad az uniós átlagtól, annak mintegy 2/3. Ha az európai országok meg akarják oldani az illegális migráció jelentette problémát, akkor támogatniuk kell a török terveket Szíriában, mondta a török elnök. Recep Tayyip Erdoğan emlékeztetett, miután országa hadserege február 27-én 36 katonát vesztett Szíriában, az ankarai vezetés elrendelte a nyugati határok megnyitását az Európába vágyó menekültek előtt. Erdoğan egyúttal azzal is megvádolt a Görögországot, amely a napokban megerősítette határvédelmét, hogy elsüllyeszti az Égei-tengeren átkelő menekültek csónakjait, a bennük tartózkodó gyerekeket pedig hagyja meghalni. Sokat süt ma a nap, csapadék nem várható, északnyugaton élénk, erős lehet a déli szél. Délután 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó napot kívánok! A fővárosban az egyes villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Egy korábbi baleset műszaki mentése miatt viszont korlátozásra számíthatnak az Etele úton a Somogyi útnál. Befejeződött a helyszínelés a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál. Fennakadásra számíthatnak a Clark Ádám tér és a Szél Kálmán tér környékén, a budai alsórakparton a Margit híd közelében mindkét irányban, illetve észak felé a Rákóczi híd és a Szabadság híd között, a pesti alsórakparton pedig mindkét irányban a Lánchíd előtt. Akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Kerepesi úton, a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalujza tér előtt. Továbbá zsúfolt a 6-os főút bevezető szakasza az M0-ás csomópontnál, illetve a Szerémi út és a Budafoki út befelé a Kondorosi úttól. Folytatódik az M3-as metró felújítása március 9-től, azaz jövő hétfőtől. A metró nem áll meg hétköznapokon az Arany János utcánál és a Ferenciek terénél. Pest és Buda között az M2-es és az M4-es metró használatát ajánljuk, a 72-es és a 73-as trolibusz pedig meghosszabbított útvonalon a Deák Ferenc térig közlekedik majd. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Szervusz Szilárd, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
A jó hírek hozója már megint?
Nem.
Nem? Hogy?
Hát úgy, hogy a jó kezdés után kicsit lehervadt a
mosoly.
És úgy tűnik, hogy átfordult mínuszba itt a budapesti érték tőzsde. Ráadásul elég nagy forgalommal teszi mindezt. Most jelen pillanatban 40 ponttal van lejjebb a Bux Index, tehát azért még nagyon komoly esésről nem számoltuk be, de ennél azért biztatóbb volt az eleje a kereskedésnek. Most azért a blue chipek is fordultak, az OTP már 0,2%-os mínuszban van, a Richter 0,4%-os mínuszban. Mondjuk a Richterhez hozzá tartozik, hogy a JP Morgan módosította vételről semlegesre az ajánlását, de egyelőre a céláról nem változtatott, de ez alapvetően nyilván nem egy pozitív hír, azért is érdekes, mert a Richter messze a legnagyobb forgalmat tudja magáinak a mai kereskedésből, gyakorlatilag a több mint a fele az eddigi forgalomnak az a Richterben volt, úgyhogy mindenképpen ott van a legnagyobb pörgés, és amiről ugye még nem tettem említést, a MOL az, ami leginkább pozitív hangulatban maradt itt a kezdés után, ott 0,3%-os emelkedés, 2480 forintos utolsó kötés volt, és az M-Telekom, ami még éppen, hogy pluszban van, 0,1%-kal 413,5 forinton.
Forint, vagy te Európában mi a helyzet? Ott is így viselkednek a befektetők?
Igen, hasonló iránykeresés azt zajlik mondja egyelőre. Igazából már ugye a kereskedés előtt is látszott, hogy az a nagy emelkedés, ami tegnap Amerikában igen volt, az nem fog azért teljesen uh-huh átragadni Európára. Úgy tűnik, hogy most itt egy bizonytalanabb hangulat van, és hát sajnos én tartok attól, hogy ez így a nap folyamán akár megint mínuszokba fordulhat, aztán persze a nap végét egyértelműen meghatározza majd, hogy Amerika hogy fog nyitni, de az biztos, hogy ez a magas volatilitás, ez az ide-oda csapkodás egyelőre marad a piacon, úgyhogy ebben nem várnék változást.
Oké, forint és devizapiacon mi a helyzet, ott mit tudsz elmondani nekünk?
A forint viszonylag nyugodtabb, most egy picit gyengült az euróhoz képest, 336 fölött vagyunk most egy hajszállal, ami viszont talán izgalmasabb az a dollár, illetve hát az euró-dollár, ahol elértünk egy nagyon régóta húzódó, ereszkedő csatornát technikailag itt az egy 12-es szint környékén, és ez láthatóan megfogta az euró lendületét, és elkezdett visszaerősödni a dollár, most egy 11-30 környékén jár a kereszt, és alapvetően nyilván az is jót tehet a dollárnak, hogy egyre inkább várják az Európai Központi Banktól is a csökkentést, és azt gondolom, hogy ez most lehet itt egy átmeneti fordulata az euró-dollárban is. Természetesen ez a dollár-forintban is megmutatkozik, amely most már 302 közelében van közvetlenül, ugye néhány napja még 300 alatt is kereskedték ezt a párt.
Oké, köszi szépen a beszámolót, jó munkát, jó kereskedést, szép napot!
Köszönöm, szép napot nektek is, sziasztok!
Buró Szilárddal, a pénzügyi innovációs vezetővel néztük át az árfolyamokat.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
Heart with a little tattoo.
Dig-a-dig-a-doo.
You love me and I love you. When you love it, it's natural too.
Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo. Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo.
Oh, it is natural too.
Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo.
Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo. Oh, you love me and I love you.
Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo.
When you love it, it's natural too.
Dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo.
You love
love, it is natural too. With a little tattoo. You love me and I love you. When you love, it is natural too.
NOPQ, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. NOPQ, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
Hát kérlek szépen most, hogy az egész ország betárazott otthonra cukorból meg lisztből, arra gondoltam,
abból készítünk hogy valami finomságot.
Érdemes lenne elmondani a kedves embereknek, a lakosságnak, hogy egyáltalán mit is lehet belőle csinálni. Nekem a kedvencem az, hogy ezt a mennyiség, egyébként is, tehát tényleg gyakorlatilag mindenki ráállt arra, én nagyon kevés olyan emberről tudok, aki saját magának készíti azokat az alapélelmiszereket, amiket egyébként ebből kell csinálni, ezekből az alapanyagokból. Tehát például a kenyeret, vagy bármi más, azt vesszük. Akik otthon kenyeret süt, vannak persze természetesen, de alapvetően az emberek zöme, főleg azok, akik betáraszták ezt a mennyiséget, hiszen nekik nem volt otthon, aki egyébként kenyeret süt otthon, annak van. Mert az nem elég egy kiló liszt ahhoz, hogy a mennyiséget meg tudja csinálni, tehát annak van otthon. Egyébként beszéltem olyan ismerősökkel, akik folyamatosan sütik a házi kenyeret, kovászolnak és kovászt is készítenek. Hát náluk azért ilyen 15-20 kiló liszt szokott lenni, úgyhogy nekik nem volt szükség erre. Szóval mi történik? Én tényleg azon röhögtem, hogy miután betárasztuk a sok cukrot és a lisztet, és tényleg mondjuk beüt a ménkő, ne adj Isten, akkor mi történik?
Semmi,
mi a következő lépcső?
Hát semmi. Most írja be is, hogy csiriszt készítenek belőle? Baromi nehéz, szerintem nem baromi nehéz.
Nem nehéz.
A klassz, szép, ropogós kenyeret az eléggé nehéz, de egy kenyérszerű valamit egyáltalán nem néz megsütni. Tehát ilyen szempontból alkalmi kenyérsütők lehetnek ezekből.
Alkalmi kenyérsütők lehetnek, de honnan veszi az élesztőt?
Na, ez az, amin gondolkodtam egyébként, mert azt is elhordták. És nagyon okosan a szárított élesztőt fosztották ki a kedves lakosság, mert azt tudja, hogy tovább beláll, ugye, mint a rendes. De hogyha már nincs, és már így járt, akkor meg viszont csinálhat kovászt, igaz?
Igen, de az hosszú idő.
Igaz, hogy az legalább egy hét, mire lesz kovász, és lehet, hogy addigra elmúlik az
egyébként
egész.
Egyébként van egy csomó recept, hogy úgy, hogy kell kovászt készíteni.
Igen.
Ez a folyamatos összeöntögetés.
Az eteted,
a 25 vagy 30 gram liszt.
Leveszed a felét, hozzáteszed, megeteted, stb. És akkor lesz kovászat.
De ha van, az jó.
De az, na, és akkor szerintem a készlet mellé azt érdemes esetleg készenlétbe tartani, csinálni egy ilyen anyakovászt, vagy ahogy azt hiszem így hívják talán a pékek, amiből aztán rá lehet durva.
De ha van egy kis zsiradék, esetleg olaj, étolaj akad.
Az is
tudod,
kell,
hogy mit lehet persze csinálni? Lisztből,
olajból,
vízből,
cukorból,
csúroszt.
Tényleg.
Á, ugye? Ennyi,
csak
nem kell hozzá más.
Két hétig csúroszt eszel, most olvastam a Daily Mail-ben
valahol
egy orvos tanácsát, hogy ha már felhalmozol, akkor miket halmozzál föl. És ott azért arra is odafigyelt, főleg olyanokat is, amitől jól érzed magad. Mi az, ami fincs? Tehát, ja, ne konzervet lehetőleg, hanem a mélyhűtő kapacitásodat kihasználva minél több fagyasztott cuccot, mert több benne a vitamin, a tápérték. Tehát már ugye ez nem egy...
A csúrosz egyébként itt az ideje is itt van, tehát miért ne? Végül is egy ilyen farsangi valami, kicsit kifele megyünk belőle, de hát...
Persze, de nem két hétig napi három fő étkezésbe.
Ehetsz csúroszt így is, úgy is, amúgy is.
Májkrémmel például.
Tudod, hogy, hogy kell készíteni? Kell hozzá egy csésze liszt, már itt ugye könnyítünk azon, hogy nem grammozunk, meg aki nem szokott otthon sütni, főzni, az a poharas vagy bögrés recepteket szereti, tehát egy bögre liszt, egy bögre víz, kevés olaj, de tényleg tehát egy ilyen löttyintésnyi és só. Fel kell forralni a vizet, hozzá kell önteni ezt az olajat, elkeverni, egy tálban összekeverni a sót meg a lisztet, és utána hozzáönteni ezt az olajos vizet, amikor meleg, összedolgozni, ezt a masszát valamilyen módon egy ilyen zsákba beletenni, vagy tök mindegy, ha úgy nem sikerül, akkor valamilyen módon egy sütőpapírra kinyomkodni, vagy kiadagolni, és onnantól kezdve lehet forró olajban megsütni.
De meg figyelj csak, hogy föl kell vértezni magunkat olyan receptekkel, mint hogy kell pászkát csinálni, hogy kell nánkenyeret csinálni.
A nánkenyér a másik.
Ezekhez nem kell élesztő, ugye?
Nem, és akkor, viszont, de hát a nánkenyérhez egy nagyon kevés élesztő azért kell, de vannak ezek az arab, meg amit te is mondtál, a pászka, ahhoz nem kell. Úgyhogy ezeket lehet készíteni. Csak ugye...
Pizza tésztát írja valaki, hát az nem lehet, az, ahhoz kell tészta, ahhoz kell az élesztő.
Igen, bizony kell. Egyébként néztem én is nán receptet. Palacsinta,
ez az, de írja.
De tojás?
Hát jó.
Van egy, otthon tík?
Egy tojással megcsinálhatsz egy nagyon sokat, mert csak az mutatóba beleütöd, akkor...
De meg, az nem működik, tehát nem? Ugye, mármint úgy értem, hogy...
Még nem csináltam tojás nélkül, hogy abból mi lesz abból a kulimájzból.
De én képzeld el, a múltkor kipróbáltam egy olyan receptet, ami hát tojás az kellett hozzá, viszont semmi más nem kellett hozzá, mint tojás meg banán.
Ez jó.
Egy banánhoz kell egy tojás. Így van összeadva.
És mi lesz belőle?
Nagyon finom, ilyen palacsintaszerűség lesz belőle. Olyan, igen, össze kell turmixolni az egészet. Én két tojást használtam, két banán. Két banán, és két tojás.
Igen.
Azt az egészet összeturmixolod, vagy összedolgozod, abból csinálsz ilyen lepénykéket.
Recept, főzés van.
Azokat meg tudod sütni, és nagyon-nagyon-nagyon finom lesz.
Uh-huh. Hát én elhiszem neked. Inkább, mint hogy
a gyerekeim is azt mondták, hogy nagyon finom, és különböző ilyen karamella öntette, vagy csoki öntette, vagy lekvárral kiváló. Aha. És nem lesz édes egyébként, érdekes módon.
Igen, azt tudom, mert
elég lisztes ez a banán.
Megfordultam úgy, ilyen kubai étterem konyháján is, és ott sütöttünk banánt, bár igaz, arra van egyébként egy külön banán.
Igen, de mindegy, most már összefolytak a dolgok.
Összefolytak a banánok, főleg amikor jó, megértek.
Itt van Szoller Andi.
A gyerekiskola táskájába.
Az én hátizsákomba Szlovéniában, amikor elmentünk kirándulni.
Ha édeset akarsz, akkor a finom barna banán kell hozzá, hogyha nem, akkor...
De érzem a hátamon, hogy olyan vizes.
Ha parfümösebbet akarsz, akkor...
Jó, megizzadtam ebbe a kirándulásba, és olyan gyanús volt, hogy az, de miért csak a zsák alatt? És eddig ráfogtam, mert a zsák alatt nem szellőzik a hátam, de aztán még továbbra is gyanús volt, és levettem, és három banán ilyen szottyosra átfolyt a hátizsákon, a kabátomon.
Az mindenem. Az igazi.
Szóval igen, amikor összefolynak a banánok, az izgalmas. Addig, hogy készülsz a világ végére? Milyen receptjeid vannak?
Avokádos salátát csináltam.
Látod? És mindjárt készen vannak a cukkinik is.
Az avokádot úgyse veszi senki.
Csak kimegy a kertbe, és kiás egy ilyen 40 kilós cukkinit, amit szokott hozni, igen. És kész.
Hétvégén pizzát sütöttem ott, és nagy izgalommal mentem le, mert tudtam, hogy elfogytak a konzervek, de a hámozott paradicsom konzervet ott hagyták, az nem szerepel a vészforgató.
Most elmondom, hogy...
Nem volt semmi, de az volt, és tudtam csinálni paradicsom.
Hogy a közelgő zombi apokalipszis idejére mi lesz a legnagyobb probléma? Na. Tehát ugye azért adtunk egy jó pár ötletet, hogy mit lehet csinálni, de szerintem az lesz, hogy a legtöbben, akik így betárasztak, annak fogalmuk nincs erről az egészről. Tehát a következő fog tőle, ez a lisztgyurma. Poénból beírtam a Google keresőbe azt, hogy mit lehet csinálni angolul, mit lehet csinálni sóból, cukorból, lisztből, meg vízből. És volt egy baromi érdekes a Quorán, ugye vannak ilyen feltett kérdések, aha, és válaszok, volt egy baromi érdekes, hogy jó nagy koszt a konyhában, és ezen röhögtem, hogy az a probléma viszont, hogy az összes szappant, meg tisztítószert a boltba hagytuk. Tehát utána nem fog tudni kitakarítani, miután összekevertük a cukrot meg a lisztet.
Nehéz ez a világ végére készülés. Na jó, hát akkor megköszönjük viszont a figyelmet, átadjuk Czoller Andinak a terepet, mondjon nektek.
Még nem. Még a játék is van, figyelj csak.
Tényleg?
Most ennyi fért a tányírunkra.
N-O-P-Q, a nagy torkú.
A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
Minden nap kisorsolunk a nyertesek között egy folyékony Marnis vitaminokból álló csomagot az Aerosoft Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő, miért hatékonyak a folyékony vitaminok? A. Könnyebben felszívódnak, mint egy tabletta. B. Finom ízesítésűek, így nem félünk bevenni. Vagy C. Hatóanyag tartalmuk magasabb, mint egy kapszuláé.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Na most adjuk át a terepet Czoller Andinak.
Még elmondjuk, Gábor kiváló menüjét megihlette ez a sokféle recept. Csúrosz plusz rántott hús. Ez az igazi menekülő menü.
Jó, de kell hozzá az a hús is.
Kell, bizony. Na, Andi jön a hírekkel, utána a zenék, Jazzy Lexikon, de utána Happy Hours. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon, a mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.